Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, kérünk azért, hogy szólj hozzánk ezen a mai délelőttön, hogy taníts bennünket. Te tudod, hogy kinek mire van igazán szüksége. Olyan jó tudni, Urunk, hogy egészen személyre szóló üzenetet tudsz elkészíteni mindannyiunk számára. És te tudod, hogy kit kell vigasztalni, kit kell bátorítani, kit kell erősíteni, kivel kell békességet munkálni, kit kell inteni, feddeni. Urunk, kérünk azért, hogy igédből tudjunk erőt meríteni, és igéd tudjon válaszokat adni kérdéseinkre. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk János evangéliumának első fejezetében, a 19. verstől a 28. versig, amely a lekciónk is volt, ezt választottam igehirdetési alapigeként is. Ez János bizonság tétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor ki vagy, Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsajás proféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a proféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljuk helyet, és most hadd kérjem a gyermekeket, hogy legyenek kedvesek felfáradni az emeletre, és ott gyermekfoglalkozáson vehetnek részt, tehát nyugodtan a 3 és 12 év közötti gyermekek fáradjanak föl az emeletre. Mégpedig próbáljuk meg figyelni az igére, az igének az üzenetére. Advent 4. vasárnapján keresztelő János bizonság tétele kerül elénk. És ez a mai történet két kérdést szegez nekünk ezen az ünnepen, az ünnepre hangolódva, ami mellett ezen a vasárnapon ne menjünk el egyszerűen. Ne menjen be egyik fülünkön, és ne távozzon a másik oldalon. Katolikus körökben hallottam ezt a viccet, ami hát vicces, elgondolkodtató, de azt gondolom, hogy talán ennek a viccnek van egy nagyon komoly üzenete is. Egyszer hallottam, és hogyha van a közöttünk katolikusok, ne botránkozzanak meg, katolikus testvértől hallottam ezt a viccet. És ez talán ez a vicc, vagy ez az elgondolkodtató kis történet, az rámutat arra, amit itt a kivetítőn is láthatunk, hogy az igének az üzenete bemenjen, és aztán kimenjen. Van egy ilyen kérdés, hogy jön ki a katolikus a templomból, mintha mi se történt volna. Ugye, tehát hadd mondjam, drága testvérek, hogy el lehet menni a gyülekezetből, a templomból úgy, mintha mi se történt volna. El lehet. És talán lehet, hogy sokan vannak olyanok, akiknek a fülén be és a fülén ki. És nem megy be, nem jön egészen az értelmünkön keresztül, nem csúszik le a szívünkig, és nincs az bennünk, drága testvérek, hogy megfogan az ige bennünk, és elkezdjük komolyan venni. Hanem sokan lehet, hogy úgy mennek el, mintha mi se történt volna. És ne essünk abba a hibába, hogy emellett a két kérdés mellett egyszerűen elmegyünk. Emellett a két kérdés mellett, hogy ki vagy te, és miként vélekedsz Krisztus felől. Ki vagy te, miként vélekedsz Krisztus felől. És álljunk meg emellett a két kérdés mellett. Álljunk meg emellett a két kérdés mellett, és nagyon komolyan gondolkodjunk azon, hogy kik vagyunk mi, emberek, akik ide születünk ebbe a világba, erre a földre. Kik vagyunk mi? És azt gondolom, és majd később erre fogok még utalni, azt gondolom, hogy erre a fontos kérdésre akkor fogunk tudni igazán válaszolni, hogyha a második kérdés az pozícionálva van, hogy miként vélekedek én Krisztusról, hogy ki nekem Krisztus. Mert az, hogy ki vagyok én kérdésre, csak ebből az aspektusból fogok tudni válaszolni, hogy kinek tartom én Krisztust a magam életében. Tudnélik, abban a felfokozott messiási várakozásban, amely abban a korban volt, az emberek nagyon vártak valamit. Helyesebben valakit. Ami vagy aki az életükre megoldás lehet. Arról az időről, arról a lelki állapotról ezt mondta Jézus, hadd idézem itt Máté evangéliumának 9. fejezetét, amikor látta a sokasságot Jézus, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Elgyötörtek, meggyötörtek, elesettek, magukra hagyottak voltak, akik céltalanul tengtek-lengtek ebben a világban. És ebben a felfokozott messiási várakozásban az emberek vártak valakire. Vártak valakit, aki célt, aki reményt, értelmet adhat az életüknek, mert ez a céltalanság, ez a reménytelenség, ez az értelmetlen élet felemésztette őket lelkileg. Talán lehet, hogy ebben a gyülekezetben elmondtam már, de biztos vannak olyan, akik nem hallották. Egyszer hallottam arról, hogy a munkatáborokban, az ott koncepciós perekben elítélteket, akik ott dolgoztak, szándékosan és tudatosan úgy kergették az őrületbe. Gondoltok bele, drága testvérek, hogy volt ilyen kor, amikor tudatosan, szándékosan embereket őrületbe akartak kergetni, és ezt úgy tették, hogy értelmetlen munkát végeztettek el velük. Értelmetlen munkát. A tábor egyik sarkából a másik sarkába kellett köveket pakolni, majd át a másikba, aztán a negyedikbe. Aztán végeztettek velük olyat is, hogy ásattak azokkal a szerencsétlen, éheztetett, legyengült fizikai állapotban levőkkel hosszú árkokat. Majd a munka elvégeztével betemettették velük. És ebbe a céltalan, értelmetlen munkába őrültek bele sokan. Ha lehet így fogalmazni, akkor ezek a fogvatartók, meg azok, akik ötletgazdák voltak, nagyon jó pszichológusok voltak. Mert tudták azt, hogy hogyan kell tönkretenni embereket. Hogy nincsen célja a munkájuknak, nincsen célja az életüknek, nincsen célja a feladataiknak. És tudom, drága testvérek, talán ebben a körben illik leginkább itt beszélni arról, hogy vannak ilyen munka megszállottak, akik azt gondolják, hogy az élet célja a munka. Egyszer egy prédikációban olvastam Wilhelm Busch-nál, amikor elment egy gyászoló család hozzájuk. És a lelkészi hivatalban ugye fölvették az adatokat, az életrajzot, gyászolókat, mindenkit. És akkor elmondta a gyászoló család, hogy a munka volt az élete ennek az embernek. mindent a munkának rendelt alá, és folyamatosan erről beszéltek, és egyszer csak megszólalt Wilhelm Busch, evangélikus lelkipásztor. Tudja, Isten az embert nem lónak teremtette. Mert a lovat azért teremtette Isten, hogy dolgozzon. Kőkeményen. De az ember nem munkára teremtette. Nem az az élet célunk. Persze fontos a munka, még mielőtt itt valaki félreértené, fontos a munka. És a munkából élünk. Ugye múlt alkalommal erről prédikációban beszéltem. Tehát itt Isten nem azt mondja, hogy ne dolgozzál. Sőt, azt mondja, hogy a semmire kellő emberek azok gyalázatosak. De nem munkára teremtett bennünket Isten. És vannak olyanok, akik egyszerűen ebbe állnak bele. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez is céltalanságot idéz elő. Mint ahogy láthatjuk ebben a történetben, a gulágon. Hogy céltalanság, értelmetlenség miatt egyszerűen azokat a munkákat, amiket elvégeztettek velük, az őrületbe kergették. És akkor is, ma is sokan élik az életüket céltalanul, értelmetlenül, és ez felemészti az életüket, és a lelkük beleroskad. Beleroskad. Ahogy Adi Endre olyan szépen, de valóságosan fogalmazta meg a lelki állapotát az Úr érkezése című versében. Mit mond? Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. Hányan és hányan járnak terhek alatt roskadozva, akár magányosan, elgyötörten, bolyonganak nap, mint nap, élik a kirakat életüket, és Adival együtt el tudják mondani, mikor a lelkem roskadozva vittem. És a mai világra, drága testvérek, jellemző ez a kirakat élet. Most már pszichológusok is beszélnek erről, hogy az embernek kétfajta élete van. Az egyik a kirakat élet, amit a közösségi médiában posztolnak, és van egy valóságos életük. És ez a kettő nincsen szinkronban egymással egyáltalán. Nincs szinkronban egymással. És sokan, akik ezt a kettős életet élik, azok egyszerűen roskadozva viszik a lelki állapotukat, az életüket. És valahogy így éltek nagyon sokan Keresztelő János idejében. Persze akkor nem volt közösségi média, akkor más volt. Más élethelyzet volt. És abban az időben hatalmas volt a várakozás, hogy jöjjön valaki, aki ebből az állapotból kisegít, kimozdítja, elmozdítja őket. Ott volt egy vágyakozás abban a népben, a népnek az életében. És várták a messiást, akiről azt olvashatjuk a messiási proféciákban, körülbelül 750 évvel korábban, néhány mondatot hadd idézek itt Ézsaiás proféta könyvéből, békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja a szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Vagy Ézsaiás 40-ből erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. És Jézus Krisztus lesz a várva várt messiás, aki erőt ad a megfáradtnak, aki az erőtlent megerősíti, aki a megrepett, összetört nátszálat nem töri össze, nem dobja el, hanem meggyógyítja, aki békességet, igazi békességet ad az embernek, örömhírt és szabadulást hirdet a lelkileg meggyötörteknek, a bűn marcangolásában élőknek. Hogy ő lesz az, akit az emberek várnak. És ennek a Jézus Krisztusnak a hírét, érkezését készítette elő Keresztelő János. Útkészítő szerepet, szolgálatot kap. Messiási előhírnök, aki beharangozza Jézus Krisztusnak a jövetelét a népnek, akit várnak. Azt a messiást, akit vár a nép. És az Atya ezt a szerepet szánja neki, nem többet és nem kevesebbet. Azt mondja, kiáltó hang a pusztában. Keresztelő János kiáltó hang a pusztában. Ahogy mondja is itt János evangéliumok első fejezetében, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Bele kiált János ebbe a puszta világba, a sivár életekbe. És ma is, drága testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy ma is ugyanez a helyzet, ugyanez az állapot, hogy egyszerűen egy sivár lelki állapotban van a társadalmunk, ez a világ. És tényleg egy puszta. Egy puszta ez a világ. Ahogy akkor, abban az időben, azt mondja János, én kiáltó hang vagyok a pusztában. És belekiáltott János, kiáltó hangként, hogy érkezik a Messiás, aki megváltoztatja az életeket, akire vártatok, akiben bíztatok. És ezért olyan kifejező ez a kép, amit itt láthatunk, Da Vincinek egy festménye, aki úgy ábrázolja a keresztelő Jánost, hogy ujjával felfele, azaz Jézus Krisztusra mutat. Nem ő a lényeg, mármint keresztelő János, ő csak egy eszköz Isten kezében. Nem ő lesz a megoldás, hanem ő a megoldásra mutat, és a megoldást hirdeti. És ennek a Jánosnak szegezik azt a kérdést a körülötte levő papok, hogy ki vagy te? Hogy ki vagy te? És ebben a kérdésben nem pozícionálja túl magát. Nem tartja többnek magát. Nem értékeli magát se nem túl, se nem alá. Ő kiáltó hang. Kiáltó hang. És ebben a felfokozott messiási várakozásban nem gondolja, hogy nyereséget kellene húzni ebből. Nem akar Jézus Krisztus farvizén magasabb pozícióra kerülni, hanem ő csak annyit mond, hogy kiáltó hang vagyok. Egy másik helyen, János evangéliumának 3. fejezetében ezt mondja János. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ez egy pozícionálás. Hogy Jézus Krisztusnak növekedni kell. Ezért olyan találó ez a festmény, amikor felfelé mutat a mutató ujjával. Keresztelő János, hogy ő növekedjen, én pedig kisebbé kell, hogy legyek. És ezen a mai délelőttön ne menjünk el amellett a kérdés mellett, hogy ki vagy te? Ki vagy te? Van egy számomra mindig elgondolkodtató kérdés a Bibliában, mikor a pusztába menekülő Hágárnak felteszi Isten angyal a kérdést. Temetéseken sokszor szoktam idézni, mert ott jó, hogyha az ember a ravatalozó mellett elgondolkodik, hogy honnan jössz és hová mész. De neked is legyen, drága testvérem, ezen a mai délelőttön egy kérdés, hogy honnan jöttél és hová tartasz. És lehet, hogy ebben a kérdésben bele vagy zárva. Lehet, hogy nem tudsz belőle kitörni, mert nincs vagy nincsen rá jó válaszod. És lehet, hogy gondolkodtál már ezen a kérdésen, hogy ki vagy te, hogy honnan jössz és hová mégy. Lehet, hogy gondolkodtál már ezen a kérdésen, de nincs jó válaszod, mert nem tudsz rá válaszolni. Nem mersz komolyan gondolkodni ezeken, mert félsz, hogy megválaszolatlanok maradnak. Tudod, drága testvérem, hogy ki vagy? Tudod, hogy ki vagy? Mert nyilván fogod tudni a nevedet, fogod tudni a múltadból a fontosabb eseményeket felsorolni, a tanulmányaidat, a foglalkozásodat, a családi állapotodat. De én most nem erre kérdezek. Ez a történet nem erre kérdez rá. Ki vagy te? És ezen a délelőttön erre a kérdésre szeretnénk az igéből olyan megnyugtató választ adni, amelyben békességet és értelmet találhatsz. És lehet, hogy már régóta keresed a válaszokat, de rossz helyen keresed. És azért nem találtad, vagy nem azokat a válaszokat kaptad, amire kerested, mert rossz helyen tetted ezt. Mert rossz helyen kereshetjük. Rossz helyen. Látom a mai világunkban, az emberek rossz helyen keresnek dolgokat. Amit az előbb is mondtam, vannak ilyen munka megszállottak, akik azt gondolják, hogy a munkában értelmet lelnek. Emlékszem, egyszer elmentem valakit meglátogatni, és ez már több mint 10 éve volt. Kérték, hogy menjek, látogassam meg, városban élnek. iszatos nehéz lelki állapotban volt a család. És akkor a férj ott megpróbálta alátámasztani, hogy lelkész úr, hát higgyel, én mindent megteszek a családomért, éjjel-nappal dolgozom. Éjjel-nappal dolgozom. És mindent megteszek a családomért, hogy nekik jó legyen. És akkor nyilván az ember lelkipásztorként nagyon óvatosan kell, mert főleg, hogy a vendégségbe megy, meg meglátogatja, akkor nem akar tapintatlan lenni. De hát van az a pont, amikor el kell, hogy mondjam, hogy figyelj, nem az a legtöbb, hogy éjjel-nappal dolgozol. Mert a feleséged az nem azért ment hozzád, hogy te az életed nagy részét a munkahelyen töltsed. Enélkül is sokszor a munkahelyünkön töltjük, tudom. De az, hogy éjjel-nappal dolgozol, nem ezt kérte a feleséged. Na, ezt kérte, hogy legyél mellette. Hogy lássad a gyerekeidnek az első lépését. Vagy az első szabát. Vagy legyél ott az első farsangon. Vagy te vidd az iskolába a gyerekedet, és lehetne mondani. És lehet, mondjuk ki őszintén, drága testvérek, könnyebb ezzel takarózni, mert megnyugtatjuk a lelkünket, meg fölmentjük magunkat, hogy éjjel-nappal a családomért dolgozom. Hát persze, hát hogyne. És akkor ezzel várom, melegetjük magunkat, és aztán kellett beszélni azért, hogy de nem azért hívtatok, mert romokban van a házasságotok? De igen. Hát akkor gondolkodj el, hogy éjjel-nappal a munkahelyeden vagy dolgozol, lehet, hogy azért van romokban. És lehet, hogy a feleséged meg nem ezt akarja, hanem mást akar. És a rossz helyen keresik a választ. És azt gondolják, hogy minél több időt fognak majd egymás nélkül tölteni, annál jobb lesz, nem? Hát szokták mondani, nem? Hogy a házasság titka mi? Minél távolabb vagyunk egymástól. De ez hülyeség. Bocsánat, hogy ezt mondom. Ez hülyeség. Tehát itt elviccelődünk ezzel. Elviccelődünk. Tehát ez hülyeség. Hát nekem is meg kellett tanulnom. Hadd mondjak el itt egy történetet. Lehet, hogy már mondtam, elnézést kérek az ismétlésért. Tehát amikor mi ide kerültünk, ugye hát volt egy feleségem, senki más. Csak az asszonyhoz kellett igazodni. És könnyen beszélek, mert még nézni se nézi az ige hirdetésemet, úgyhogy most könnyen elmondom a történetet. És amikor ide kerültem, hát tényleg éjjel-nappal látogattam, nem? Hát ezért lettem lelkész. Éjjel-nappal látogassak. És emlékszem, itt, aki magára ismer, majd fogja tudni, hogy miről beszélek. Emlékszem, hogy egyik látogatás folyamán, ha jól emlékszem, én már 10 óra elmúlt. De még mindig ott voltam náluk. Nem éreztem magamat tehernek. Azt persze most már lehet, hogy másképpen gondolnám, de akkor nem éreztem magamat tehernek. Sokat beszélgettünk, nagyon jó volt együtt a családban. És akkor mondtam, hogy fú, most már nagyon kéne mennem, mert a feleségem az ki fog rúgni otthonról. 100%-ra ki fog rúgni otthonról. Még beszélgessük be. És mondta, hogy ne haragudjatok, de most már tényleg föl kell állnom, haza kell mennem, mert a feleségem ki fogja tenni a szűrőmet. Jó, nem baj, tudod mit, akkor adok neked karfiolt, vigyél. És akkor kaptam 5 darab karfiolt, vagy 6 darabot itt a hónom alatt, és akkor mentem. Akkor megyek haza, még mert bármit mondott volna a feleségem, mondom, drágám, nézek, ennyi karfiolt hoztam, nézek, hát ilyen kedves vendéglátóim voltak. A feleségem csak egyszerűen mondta, menj a francba a karfiolt, de is együtt. Mert nem a karfiolokhoz ment hozzá, hanem hozzám. Ugye? És gondoltam, hogy lekenyerezem őt. Nem lehet. Egy feleséget nem lehet lekenyerezni különböző dolgokkal. Rossz helyen keressük. És tudjátok, most ez egy nagyon-nagyon apró példa, meg nagyon kiragadott. Sok mindent lehetne még említeni. Sok mindent. Hogy az emberek rossz helyen keresik a válaszokat. És tényleg az van, drága testvérek, hogy az emberek mindenhol keresik, csak pont a Bibliában nem. Pont a Bibliában nem. Hogy itt kéne keresni. Hogy Isten azért adta nekünk ezt a könyvet, hogy megláttassa, megértesse velünk, hogy ki vagyok én. Hogy ki vagyok én. És ebben a könyvben megtalálható. És arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, még hogy honnan jövök, hová tartok, ebből a könyvből megérthetem. Megérthetem. És én hiszem azt, hogy ha Isten szaván keresztül ezen a délelőttön választ szeretne adni neked és nekem. Szeretné, hogyha a napfelkelte nem menne le számunkra, vagy nem jönne fel számunkra ezen a mai délután, hogy felragyogna a világosság, ha felragyogna számodra a Krisztus, ha megértenéd, hogy Isten miért adta neked ezt az életet. Hogy mi a terve veled, mi a terve a te életeddel. Olyan jó lenne, hogyha ez ugyanúgy, ahogy egy nap felkelte van, felragyogna számunkra, hogy mi az Istennek a terve veled, a te életeddel. És hogyha átélnénk azt, amit János ír, ez már a János apostol a levelében, hogy múlik az a sötétség, és már fénik az igazi világosság. Ki vagy te? Erre keresi a választ az emberiség, a természettudomány, a pszichológia, a filozófia és a teológia is. Erre keresi a választ. És mindegyik részen végig mehetnénk, de meg vagyok győződve arról, hogy a teológián kívül egyetlen egy terület sem tud megnyugtató válaszokat adni. Mert drága testvérek, nem megnyugtató válasz az, hogy egy sejthalmaz vagy. Nem, hát a természettudomány ezt mondja, nagyon leegyszerűsítve nyilván. Se egy sejthalmaz vagy. Tudom, hogy ez egy lebutított válasz, de nem segít annak a megértésében, hogy honnan jöttem és hová tart az életem. Nem segít. Susan Fiske neves szociálpszichológus egyetemi kurzusainak legelső óráján arra szokta kérni a hallgatóit, hogy válaszoljanak arra a kérdésre, hogy ki vagyok én. Láthatjuk is a kivetítőt. Minden kurzusát így kezd. Megkéri a diákjait, a hallgatóit, hogy írják le erre a kérdésre a válasz, hogy ki vagyok én. És a következő válaszok szoktak születni. Tőle idézek most. Nő, egyetemista, barátnő, zenerajongó, olyan, akinek határozott véleménye van, érdeklődő, vagy ilyenek, hogy a szüleim fia, testvér, focista, társaságkedvelő, független, fiatal, kalandvágyó, vidám, olyas valaki, aki törődik másokkal. A szociálpszichológus szerint, és most őt idézem, a saját magunkkal kapcsolatos tudásunk egyik legfontosabb forrása a viselkedéseink, érzéseink és reakcióink megfigyelése, valamint az én fogalmunk talán legmeghatározóbb forrásai a belső tapasztalataink, gondolataink és érzéseink. Érdekes válasz. Ki vagyok én? És lehet, hogy te is tudod magad így pozícionálni. Barátnő, szüleim, gyermeke, fia, lánya, férj, feleség. És lehet, hogy magadra ismertél abban vagy azokban, amiket itt most felolvastam. Azonban, hogyha én elgondolkodom ezen az íráson, amit Susan írt, bevallom őszintén, hogy engem ez a válasz arra a kérdés, hogy ki vagyok én, engem nem megnyugtat, sőt, inkább elrettent az, ami a szívemben van. És a pszichológia csupán részválaszt ad. Nem kisebbíteni vagy csorbítani szeretném ezt a disziplinát, nem erről van szó. Csak a határokat szeretném lerögzíteni. Ezek a határok. A pszichológiának is megvan a maga határa. Olyannyira néhány évvel ezelőtt Jungnak elolvastam az önéletrajzát. Hát kutya kemény. Be is kellett fejeznem egy időre, és utána újra folytattam, mert kutya kemény ez a Jung. És azt kell, hogy mondjam, hogy a pszichológiának nagyon erős korlátai, határai vannak. Vannak benne jó dolgok, de vannak határai, és ez is egy olyan tudományág, aminek vannak keretei. És részválaszokat lehet, hogy fog tudni adni. Én emlékszem, jó néhány évvel ezelőtt Jós András kórháznak az egyik pszichológusa, ő mondta nekem. Akkor találkoztunk a kórházban. Azt mondja, Krisztián, én azért irigyellek benneteket, lelkipásztorokat, mert szemben azzal, hogy ti is föl tudjátok tárni a problémákat, mint mi. Mert mi is föl tudjuk tárni a problémákat. de ti tudtok megoldást adni. És az én szememben ez a pszichológus azért nőtt nagyon, mert őszintén el tudta mondani a határait. Hogy fontos, és talán mondhatom azt, hogy nélkülözhetetlen az a munka, amit csinálnak oktatási intézményekben, egészségügyben, ebben a világban, de ki tudta mondani azt, hogy azért irigyelek benneteket, mert itt tudjátok a megoldást. Hogy mi a megoldás. A mai igehirdetés témájára lefordítva tudjátok arra a kérdésre a választ, hogy ki vagyok én. Erre tudjátok a választ. Mert lehet az ember a munkahőse, vagy lehet az ember a legjobb férj, legjobb feleség, legjobb gyerek, bármi lehet. De egy fontos kérdés, hogy ki vagyok én. Erre az ige fog tudni válaszolni. És én meg vagyok győződve arról, drága testvérek, hogy ez a Biblia, ez arról is szól, hogy ki vagyok én. Hogy megismerhetem magamat. Hogy milyen vagyok. Én nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű példát hadd hozzak. Jeremiás proféta könyvének 17. fejezetében. Ott van egy ilyen mondat. Azért, amikor először olvastam életem folyamán ezt a mondatot, azért nagyon rosszul esett. De hát amikor az ember az ige tükrébe néz, akkor megért sok mindent. És amikor belenéztem ebbe a tükörbe, az ige tükrébe, és olvasom Jeremiás 17-et, hogy családabb a szív mindennél és javíthatatlan, akkor fájt ez a mondat, az az igazság. Mi az, hogy családabb a szív? Mi az, hogy javíthatatlan? Javíthatatlan vagyok. Igen. Azt kell, hogy mondjam. Azt kell, hogy mondjam. És ezek olyan igazságok, amely fáj az embernek. De az ige nem csak arról szól, hogy ki vagyok én, hogy honnan jöttem és hová megyek, hanem arról is szól, hogy Isten mit tett értem. Hogy milyen áldozatot hozott értem. Hogy mennyire szeret engem. És az ember elgondolkodik azon, hogy Uram, mi szeretni való van bennem? Hogy miért szeretsz engem ennyire? Hát a feleségem is szeret engem. Azért tud azért szúrósan is nézni rám. Tud azért. Azért, most én kulisszatitkokat elárulok a testvéreknek. Jó volt azért a közel 20 év házasságunk ideje alatt, volt olyan, hogy úgy feküdtünk le, hogy lement a mi haragunkkal a nap. Pedig hát a Bibliában le van írva, hogy ne menjen le a ti napotok a ti haragotokkal. És volt ilyen. Pedig szeretjük egymást. De ezt tudom, hogy ez nem olyan szeretet, ahogy Isten szeret engem. Más. Ugye elgondolkodom, hogy mi szeretni való van bennem. És ő mégis szeret. És akkor megkérdezem azt, hogy Uram, ki vagyok én? És ott van az a másik kérdés, Uram, miért szeretsz engem? Akkor válaszokat kapunk az igéből, hogy miért? Miért? Kicsoda vagy te? Hangzik tehát feléd is a kérdés. És te talán azt mondod rá, hogy magyar ember, hogy evangélikus, és esetleg megmondod erre a kérdésedre a foglalkozásodat, a családi vagy társadalmi állapotodat, ugyanis a vérségi származást, a nemzetiségi felekezeti hovatartozást, a foglalkozást, a társadalmi vagyoni állást, és az ezekhez hasonlókat tartja a mai világ olyan tényezőknek, amelyek eldöntik, hogy valaki kicsoda. Eldöntik. Ám de bármennyire jelentős tényezők is ezek az ember életében, mégsem foglalják még magukba azt, amik mi legbelső lényünk szerint vagyunk. A megnyugtató válasz ott van a Szentírásban. Ott van a Szentírásban. És ezért adott nekünk az ige. Isten teremtménye vagyok. Isten teremtménye vagyok. Akit Isten nagyon szeret. Aki tanít, fed, int, vigasztal, tanácsol. Akiért kész volt Isten az egyszülött fiát is feláldozni, mert olyan fontos és olyan drága vagyok számára. Nem azt nézi, hogy milyen vagyok, hanem azt, hogy mivé szeretne tenni. És erre a kérdésre a helyes választ egyetlen szemszögből lehet helyesen megválaszolni, amely a második kérdésünk. És ezért mondtam, hogy csak innen megközelítve fogom tudni, hogy minek tartom, miként vélekedsz Krisztus felől. Kinek tartom Krisztust? Kinek tartom? És drága testvérek, ezen a délelőttön ezt a két kérdést azért úgy ízlelgessük. Ízlelgessük. hogy ki vagy te. Hogy gondolkodtál már ezen, ki vagy te, és kinek tartod Krisztust. És ha erre a kérdésre tudod a választ, akkor fogod tudni a helyes választ arra is, hogy ki vagy te. Keresztelő János tisztában volt azzal, hogy ki Jézus Krisztus. És azzal is, hogy milyen a viszonya, pozíciója Krisztushoz. Azt mondta keresztelő János Jézusról, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek a sarulya szíját megoldani sem vagyok méltó. És ebben a mondatban benne van az, hogy ő ismeri Jézus Krisztust. Szemben azokkal, akik őt kérdezik. És keresztelő János ismeri Jézust, hirdeti Jézust, készíti elő az ő érkezését, amire ő nem méltó. Hivatása, hogy egyengesse Krisztus útját. Kiáltó hang a pusztában. És nem az a fontos, hogy a magát és a munkáját igazolja az emberek előtt, hanem hogy arra irányítsa a figyelmet, akinek ő csak útegyengetője. Nem az a fontos előtte, hogy az emberek miként vélekednek róla és munkájáról, hanem az a döntő, hogy miként vélekednek a Krisztus felől. Ugyanis az ember üdvössége vagy kárhozata azon fordul meg, hogy miként vélekedik Krisztus felől. És ezért fontos tisztázni ezen a mai délelőttön ezt a két kérdést, és szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne menjetek el emellett a két kérdés mellett, hanem őszintén az ige tükrébe nézve keressétek a válaszokat az igéből. És az az ige, amelyet oly sokan tudnak kívülről, tulajdonképpen majdnem minden istentiszteleten elhangzik, minden temetésen elhangzik, és talán lehet, hogy te is kívülről tudod, mert gyermekfoglalkozáson megtanították veled. Ez az ige mind a két kérdésre választ ad. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ki vagy te? Elveszett és bűnös ember. Ezt akár elfogadod, akár nem. Ha nem hiszed, elkérdezd meg a férjedet vagy a feleségedet. Vagy kérdezd meg a gyerekeidet, hogy mennyi bűnt követtünk el ellenük. Mennyi bűnt követtünk el Istennel szemben. Ha nem hiszed el, olvasd az igét, és az ige majd megérteti, hogy miért vagyok én bűnös ember. Elveszett és bűnös ember vagyok. És a másik kérdés, hogy miként vélekedsz Krisztus felől, aki értem és meghalt az én bűneimért, és támad fel a halálból, hogy örök életem legyen. Ez a két kérdés, és ez a két válasz. Az ünnep pedig mindig egy válaszút elé állít. És így lehetünk most adventben, karácsony küszöbén is. És a vége felé közeledő advent mind hangosabban figyelmeztet. Mind hangosabban. Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Egy nagyon egyszerű példával ezt hadd világítsa meg, vagy értessen meg. Azt gondolom, hogy talán majdnem nincsen olyan ember, aki ne tudná az adventi koszorúnak a történetét. De azért olyan komoly üzenettel bír. Nem biztos, hogy azt mindenki tudja, hogy evangélikus lelkész nevéhez fűződik. És amiről beszéltem itt az elején, hogy a zsidó nép nagyon nagy felfokozott várakozásban volt. Ez az evangélikus lelkész, a körülötte lévő gyermekek nagyon várták az ajándékozást, a karácsonyt. És akkor egy ilyen szekérnek a kerekére rátett nem 4-et, hanem 28 gyertyát. És minden nap egy-egy gyertyát meggyújtott. És így van ezzel a 4 gyertyával is itt az adventi koszorún, ugye meg kicsit változott. De hogyha próbáljátok ki, ha egy sötét nappali van, meggyújtotok egy gyertyát. Akkor az a pislogó kis gyertya egy piciny halvány fény fog majd adni a nappaliban. Aztán, amikor meggyújtjátok a másodikat, akkor nagyobb lesz a fény. A harmadikat, még nagyobb. Negyediket, még nagyobb. És Advent arra akar tanítani bennünket, íme jön a világosság, és múlik a sötétség. És milyen jó lenne, hogyha ez a világosság beragyogna a szívünkbe is. És fölismernénk azt, hogy gyermek születik nekünk. Hogy fiú adatot nekünk. Hogy az uralom az ő vállán lesz. És ez a gyermek a mi királyunk. És készüljünk a fogadására. Már itt van az ajtónk előtt, zörget a szívünkbe, kér bebocsátást, és ahol bebocsátást nyer, oda be is költözik. És vele együtt beköltözik a bűnbocsánat, békesség lesz, új élet, új világ támad, Isten országa kezdődik abban a szívben. És ahol nem nyer bebocsátást, ott minden a régiben marad. És ezt hadd mondjam, minden a régiben marad. És tovább uralkodik a bűn nyomorúsága, mert nála nélkül nincs bűnbocsánat. Nála nélkül a szív csak halál és kárhozat anyája. Krisztus a király hozzánk jön, ami királyunk akar lenni. Ahhoz azonban, hogy áldott királysága bennünk megvalósulhasson, az szükséges, hogy mi megtaláljuk a helyes feleletet erre a két döntő fontosságú kérdésre ezen az ünnepen. Ki vagy te, és miként vélekedsz Krisztusról? Amen. Imádkozzunk. Urunk, kiáltó szó a pusztában ez a két kérdés, hogy kik vagyunk mi. És annyian próbálnak erre a kérdésre válaszolni, és annyian keresik a választ erre a kérdésre. És azt kell, hogy mondjuk, hogy mindaddig megválaszolatlanok maradnak ezek a kérdések, ameddig rossz helyen keressük. És az ember próbálja magát megnyugtatni, próbálja magát felmenteni, de az, hogy ki vagyok én, hogy honnan jöttem és hová tart az életem, megválaszolatlan marad mindaddig, amíg nem ismerünk meg téged, és nem tudjuk megadni arra a választ, hogy kinek tartunk mi téged a mi életünkben. Urunk, add, hogy ezen az ünnepen ne menjünk el ezek mellett a kérdések mellett. Taníts bennünket, Urunk, és ébresz vágyat emberek szívébe, hogy keressenek téged, mert azt az ígéretet kaptuk az igében, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Amen.